Freelancer frekvencia. A szabadúszó podcastja.
A mai vendégem Szabó Orsolya, Zsolya, a Zsolya Communication alapítója, tulajdonosa. Szia Zsolya, üdvözöllek a műsorban.
Szia András.
Ha jól tudom, tavaly szerezted meg a változás és válságmenedzsment diplomádat, ami nem várt módon most eléggé felértékelődött.
Igen, ez így igaz. Magam se gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan szükség lesz rá, vagy hogy ilyen intenzív időszaknak nézzünk elébe 2020-ra, de most biztos, hogy jól jön ez az extra tudás.
De még kicsit, ha visszatekerjük az idő kerekét, mielőtt megszerezted volna ezt a diplomát, te ugye szabadúszó voltál, és vagyis hogy indult ez az egész? Hogyan kezdted?
Hú, hát most már körülbelül olyan 6 éves ez a történet. Én 2014 júniusában elindultam Új-Zélandra és Ausztráliába egy éves working holiday vízummal, és én ott közel egy évig utazgattam Down Underen, és előtte én jogászként dolgoztam több mint 8 évig, és ráadásul állami cégnél a legutolsó pozíciómban. Úgyhogy azt láttam, nagyon-nagyon sok digitális nomáddal találkoztam, és azt láttam, hogy teljesen más irányba tart a világ, mint amiből én felálltam, és az emberek már nem papíralapú aktákat tologatnak, nem várják ki a 30 napos válaszadási határidőt, nem postafordultával válaszolunk valamire, hanem ennél sokkal-sokkal gyorsabban és izgalmasabb irányba és helyfüggetlenebb módon zajlik a munkavégzés. És én akkor találkoztam ezzel így test közelből először, amikor backpacker Bori egy Új-Zéland legdélebbi túra útvonalán egy helikopter leszálló pályán mókolt valamit a gépén, és én tartottam a laptopot egy ilyen suknyiban, ő pedig dolgozott. És így csodálattal néztem, hogy úristen, hát ez így is lehet, akkor én nem szeretnék visszülni egy irodába. Úgyhogy valahol ott döntöttem el, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy helyfüggetlenül tudjak dolgozni. És aztán az elmúlt 6 évet azt így ennek a célnak, meg víziónak a szolgálatába tettem, és így próbáltam meg mindent felépíteni magam körül.
Azért ne rohanjunk ennyire előre, hogy az elmúlt 6 év. Ott vagyunk a helikopter leszállópályán, épp Backpacker Borinak tartod a gépét, mert ha jól emlékszem, ez a sztori úgy van, hogy nem volt wifi.
Ott volt egyedül wifi az egész túraútvonalon körülbelül, úgyhogy igen.
És ennél a pontnál elhatároztad, hogy szabadúszó legyél. Oké, mi volt a kezdőlökés? Tehát hazajöttél, és rájöttél, hogy ez így ebben a formában nem működhet, teljesen változtatni kell, vagy hogyan történtek itt a dolgok?
Igen, ez volt az egyik legnagyobb lökés, meg ezen kívül még az, hogy ugye senki nem akart egy magyar jogászt alkalmazni Új-Zélandon, mert hogy nem nagyon kellett, és én éltem azért alternatívákkal, úgyhogy volt egy cukrász szakmám is, és így körbesütöttem Új-Zélandot és Ausztráliát, szállásért meg ellátásért cserébe. Viszont azt láttam, hogy én ipari konyhára nem szeretnék menni, hosszú távon nem ez az én célom, és nagyon-nagyon hiányzott az agymunka. Úgyhogy egy kicsit ilyen business mindsettel felvértezve hazajöttem, és célul tűztem ki, hogy olyan multihoz fogok bekerülni, ahonnan van külföldi munkavégzési lehetőség, olyan nemzetközi projektek vannak, lehet home office-ba dolgozni, és egyáltalán ilyen előremutató gondolkodásmód. Úgyhogy megcéloztam egy céget, akihez már 10 éve beszerettem volna kerülni, és ekkor sikerült is, és üzleti tanácsadó lettem, egészen pontosan ilyen public sector specialist, mivel ugye előtte közszférában dolgoztam hosszú ideig jogászként, és így tudtam keverni a korábbi közszférás jogász tudásomat az üzleti tanácsadói tevékenységgel, és ott nagyon-nagyon sok mindent szedtem magamra gondolkodásmódba, és ezt az üzleti tanácsadói vénát használtam utána ahhoz, hogy a saját vállalkozásomat megcsináljam.
Nagyon szép indulás. Eljutottál ehhez a multihoz?
Igen.
Bekerültél ehhez a multihoz, ahogy mondtad, egy 10 éves álmod vált valóra. Mik voltak azok a kezdeti nehézségek és kihívások, amit a mostani Zsajának mondanál, hogy ne így csináld, vagy pont így csináld?
Hát eleve 7 körben jutottam be, tehát az brutál volt. Ez egy 7-körös állásinterjú, a 7-nél már mondtam, hogy többet nem jövök el, tehát hogyha nem lehet ebbe döntést.
Ha nem ez az utolsó kör, akkor én nem is jövök.
De tényleg, úgyhogy ez nehézség volt. Illetve a másik, hogy hiába van egy vezetőnek innovatív gondolkodásmódja arról, hogy színesíti a munkavállalói összetételt, és mi beenged 600 közgazdász közé jogászt, hogy ez milyen jó, hogy ilyen kicsit ilyen out of the box gondolkodunk majd, és színesíti a tanácsadói látásmódot, mert hogy én tényleg teljesen más irányból közelítettem meg projekteket, mint a kollégáim, hogyha mondjuk még a cégkultúra nem tart feltétlenül ott, és ketten voltunk jogászlányok, akik ott bolyongtunk a folyosón, így a sok-sok közgazdász között, és nagyon sok olyan skillem hiányzott, például erős analitikus képesség, vagy Excel kezelés, vagy ilyesmi, ami nyilván teljesen egyszerű és hétköznapi dolog egy tényleg kicsit reálabb beállítottságú embernek szembe velem. Én viszont vért izzadtam, úgyhogy nagyon-nagyon kemény volt az első fél év, sok-sok sírdogálással, meg rengeteg tanulással, úgyhogy el is döntöttem, hogy jó, hát így nem mehet tovább, akkor nekem kell egy közgazdász diploma, és akkor innen jött ez az MBA képzés. Csak hogy közben megérkezett a kisfiam, úgyhogy én 2016. szeptemberétől itthon vagyok, és bár nagy álmom volt visszamenni ehhez a tanácsadó céghez, közben úgy hozta az élet, hogy a saját vállalkozásom is olyan szép évet jutott be, hogy nyilván ez élvez most prioritást, úgyhogy a saját bizniszemet viszem innentől már.
Tehát, ha jól értem, akkor sikerült elhelyezkedned egy olyan multihoz, amit már 10 éve fejben eltökélte magadnak, hogy ez kell. Ráadásul egy olyan pozícióba, ami távmunka volt.
Nem, akkor még bejártam.
Az még beülős volt, nem távmunka.
Igen, igen. Csak volt lehetőség home office-ra, nem nézték olyan szorosan, hogy most 9-től 6-ig üljött, mert általában 8-ig és éjfélig ültünk ott, tehát hogy a rugalmas munkavégzésnek ez az oldala is megvan, de ez bejáros munka volt egyébként.
És mikor kezdted el teljesen online a munkádat, tehát amikor már csak szabadúszó voltál, csak magadnak dolgoztál?
Amikor a kisfiam 2,5 hónapos lett, akkor úgy éreztem, hogy nincs több sorozat az interneten, és kezdenem kell valamit az agyammal, és ekkor a már emlegetett digitális nomád barátnőm, Bori, éppen ment egy hajóútra, ahol hetekig internet nélkül volt, és neki kellett segítség, nekem kellett munka, hogy használjam az eszemet, és ekkor kezdtem el neki besegíteni, illetve menet közben nekem már egyre több felkérésem volt, hogy írjak, mert ugye blogoltam az utazásomról, és elkezdtem offline meg online magazinoknak szövegíróként dolgozni, és nagyon pozitív meglepetésként ért, hogy emberek ezért fizetnek. Úgy voltam vele, jó, mert ha így is lehet, akkor én inkább így szeretném csinálni. És akkor ez volt az első láb, a szövegírás, a második lett a social media management, és a harmadik pedig a kommunikációs üzleti tanácsadás, amit meg most már kb. 2,5-3 éve csinálok.
Tehát először az első munkáid akkor lényegében szövegírás volt, igaz? És utána rájöttél, hogy mennyire jók a szövegek, mennyire jók másoknak azok a szövegek, amiket írsz, és elindultál ezen a vonalon.
Kvázi, igen. Ugye úgy volt, hogy először cikkírással foglalkoztam, aztán felkértek nagyobb cégek, hogy interjúkat is készítsek nekik, az már kifejezetten ilyen CSS mindsettel volt, tehát nem csak úgy megírok egy cikket, hogy de szép ez a hely, hanem mondjuk olyan interjúkat kellett készíteni, amik arra sarkaltak másokat, hogy megvegyenek bizonyos termékeket, szolgáltatásokat. Emellett pedig ugye besegítettem másoknak is, Borinak is, aztán más barátaimnak is, akik esetleg induló vagy már működő vállalkozásoknak vitték a social media főleteiket, de kínlódtak a posztírással, nem igazán szerették. Én meg úgy voltam, hogy itt van ez a Facebook, eleve tök sok időt töltök rajta, nagyon szeretem, miért ne érteném meg és tanulnám meg a működését, és aztán segítenék abban másoknak, hogy ezzel pénzt is tudjunk generálni nekik is, hiszen növeljük vele az értékesítést, és nekem is, mivel pénzt kapok a munkámért. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt a folyamata annak, ahogy az én vállalkozásom felépült.
És ezután egyből úgymond saját lábra álltál, amikor már közvetlenül az ügyfeleknek dolgoztál, nem pedig így valakihez besegítettél?
Igen, nagyon szerencsém volt, le is kopogom, főleg most, így válság alatt, hogy mindig jöttek az ügyfelek, nagyon-nagyon gyorsan indult be az ajánlási rendszer, és tényleg így egymásnak így szóbeszéd útján ajánlottak, aztán nyilván ráfeküdtem én is arra, hogy legyen ennek írásos nyoma is, és vissza tudják keresni az én social media felületeimen is, hogy hogyan dolgozom, mire számíthatnak, hogyha velem dolgoznak. Illetve elkezdtem felépíteni egy olyan bázist magam köré, egy olyan lojális közösséget, ahonnan pedig sorra tudnak kiesni, úgymond az ügyfelek. Úgyhogy ez volt nagyjából a folyamata annak, ahogy elkezdett ebből egy ilyen önjáró cég lenni.
És lényegében akkor ez lett az olyan felépítés, igaz?
Így van. Ami először egy egyszemélyes brand volt, egészen 2018 őszig körülbelül az történt, hogy ugye ahogy növekedtek a megbízói igények, figyelj már, nem ismersz egy jó webest, kéne nekem egy új honlap, figyelj, nem annyira tetszik a logunk, nem tudsz valakit, aki megcsinálná, figyelj, indítok egy új céget, mindenképp veled szeretnék dolgozni, de tök jó lenne, ha ott már kampányokat is indítanánk, és így... Én az a típusú ember vagyok, aki így szeret mindenre igent mondani, hogyha érdekében áll és tanulhat belőle. És mivel ezek ugye tök jó megbízási lehetőségek voltak, tök jó fejlődési irányok, akkor úgy voltam, hogy miért ne csinálnánk ezt egyre nagyobbba és nagyobbba, vagy egyre mélyebb tudással. És magam köré sikerült gyűjtenem szerintem nagyon-nagyon kiváló szakembereket. És 2018 őszén elén, novemberében megnyertem egy 3 hetes panamai kosztarikai utat, mint digitális nomád anyuka, és 900 jelentkezőből válogatták össze azt a 12 digitális nomádot, aki elmehetett erre, és mivel akkor az időeltolódás miatt nagyon nehéz volt minden ügyfelemet nekem kiszolgálni, ezért én is elkezdtem másoknak kiszervezni a munkát. És az a 10 ember, akivel, vagy hát 10 vagyunk most, tehát az a 7-8-9 ember, akivel most dolgozom, ők így az elmúlt egy másfél évben csapódtak hozzám, így már állandó csapatként.
Wow, azért egy ilyen út az elég szép elismerés.
Jaj, nagyon jó volt, tényleg ilyen time of my life, ezt így mondták is, hogy biztos, hogy ilyen lesz, és ilyen is volt. Nagyon nehéz volt. Lenne így hagyni a valóságba, mert tényleg úgy éreztem, hogy így kaptam egy ilyen óriási ajándékot az élettől, fantasztikus volt, és az is nagyon megtisztelő volt, hogy azért volt köztünk olyan digitális nomád, akinek több százezres követői bázisa van, nekem akkor az Instán volt 400, úgyhogy teljesen mások voltak az én erősségeim, ami miatt engem végül kiválasztottak. Ez nem a hihetetlenül nagy követői bázis, és ez a mai napig így van, hanem az a nagyon erős mozgósítási képesség, hogy az út előtt, amikor még el sem mentem, meg az út után többször is úgy tudtam teltházas rendezvényeket tartani, hogy igazából ezen nem nyert senki, mert hogy nem tudtak venni terméket, szolgáltatást, nem kaptak kedvezményt, végül még Magyarországon nem nyílt meg az a szállás, ami szponzorált ezt az egész utazást, és mégis jöttek az emberek, és meghallgatták ezeket a történeteket, úgyhogy azt hiszem, hogy ez világított rá, vagy ez erősített meg engem abba, hogy nem, az mindig a jó irány, és ezt azóta nyilván tanítom is az én ügyfeleimnek is, hogy az ember felfújjon akár egy lufi követői bázist, amiből nem tud utána értékesítést csinálni, hanem tényleg a lojális követők azok, akikre akár válság idején is sokkal jobban tudnak támaszkodni.
Igen, hát ugye jól tudom, van is az a szabály, hogy megvan határozza, hogy egy lojális követő bázisból egy követő arányaiban mennyi hard cash-t ér, amivel tényleg lehet számolni havonta.
Így van, és egyébként ez nagyon érdekes volt, mert nekem van például egy csoportom, és amikor ott még csak 1-200 ember volt, akkor is tudtam ugyanazt a bevételt már generálni, ami már kényelmesen eltartott engem, vagy akár a velem dolgozókat, és nyilván ahogy ez nőtt, akkor ez egyre több lehetőséget hozott magával, de hogy ez nem egy ilyen 10-20 ezres csoport, hanem csak pár száz ember volt benne az elején. És egyébként, ha már így reflektálunk a válságmenedzsmentre, vagy erre a jelenlegi helyzetre, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy ekkora reklámzajban, ami most történik, mert mindenki csapkod a víz felszínén, hogy nem merüljön le, most különösen fontos az, hogy tudd is használni azt a bázisot, amit felépített, és elérd a hozzád lojális követőket, mert hogy elsősorban most nekik tudsz majd értékesíteni.
Pontosan, és én is úgy látom, hogy ahogy említetted, ugye reklám zaj, tehát itt értékelődik fel igazán a valódi bázis. Tehát amikor egy követőtábor nem csak ilyen botokból, meg egyéb szép számokat produkáló dolgokból van felépítve, hanem valódi húsvér emberek vannak a másik oldalon, akik ne adj Isten, akár reflektálnak is egy blogbejegyzésre, vagy egy képre, vagy egy bármire, ami veled kapcsolatos.
Így van. Hát ez mindenképp szerintem most nagy előny azoknak, akik nem tudom én, 40 ezer pakisztánit húztak be a Insta profiukra, azoknak most nehéz eladni a szappant, de hogy ha szépen, akár kicsit lassabb ütemben is, de tényleg jól targetáltan tudod a saját követőidet bevonzani, akkor azok nagyon nagyban hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a márkád az fennmaradjon, hiszen ezek a főként személyes brendek, vagy az olyan márkák, akik mögött jobban látható az arc, ott ugye valakinek az életútját is követjük, valakinek a történetét is követjük, és ezek olyan érzelmeket mozgatnak meg, amik utána arra sarkalnak, hogy lehet, hogy most épp nem akartál megvenni egy üzetet, de tudod, hogy a kedvenc márkád, designer márkád mondjuk bajban van, akkor megrendeled azt a füzetet, még ha most épp nem is kellene, meg te is spórolni akarsz, mert szeretnél neki segíteni. És én azt gondolom, hogy hosszú távon ez az igazán kifizetődő modell.
Tökéletesen egyetértek veled, és ugye ez a jelen helyzetben hatványozottan is igaz, amikor, hát nem szép kimondani, de maximálisan ugye valamilyen szinten az emberek egymásra vannak támaszkodva és utalva.
Így van.
Viszont egy gondolat elejéig még visszakötve, ugye mondtad, hogy a Zsolya Communication az elején egy egyemberes projekt volt, amikor még csak magad voltál mindenkivel szemben. Ebben az időben volt bármiféle mentorod, vagy valaki, aki tudott irányítani ezen az úton, követni, egyengetni?
Még mindig keresem igazából a business mentoromat. Vannak olyan kollégák, szabadúszó kollégák, akár más területen dolgozó üzletemberek, vállalkozók, akik akár inspirálóan hatnak rám, akár csak szerettem olvasni a gondolataikat, vagy sikersztoriaikat. Nekem igazából a saját történetem az, ami nagyon sokat tanít, akár a mostani helyzetben is, mert például mi a 2008-as válságot is elég mélyen megéltük családilag, és abból is kiesett egy csomó olyan tudás, ami például most hasznos lehet. De visszatérjek így a kérdésre, azért mindig, én azért szeretek nagyon csapatban dolgozni, mert az a friss gondolkodásmód, vagy az a teljesen más jellegű látásmód, ami be tud jönni több ember által, azt egy ember sosem tudja produkálni, mert hogy persze gondolkozzunk a dobozon kívül, de mindenkinek megvan a saját doboza, és akármennyire is igyekszel azon kívül látni, egy bizonyos pont után eléred a saját határaidat. Úgyhogy Nekem azért is nagyon jók azok a támogató közösségek, szakmai lapok, meetupok, konferenciák, megbeszélések, amelyeket követek, vagy amelyeken részt veszek, mert ezekből próbálok én is töltekezni.
És itt is igaz az, amit te mondtál, hogy több nézőpont, az mégiscsak több doboz.
Így van. Szerintem nagyon érdekes az, hogy néha, amit konfliktusnak élünk meg, az egyébként mennyire tud tanítani, mert hogy tényleg akármennyire is igyekszik az ember, és ezért jó néha egy külsős tanácsadó, így nem tudsz már belevinni egy másik látásmódot, nem érted, hogy mi a probléma, ugyanazt a kört pörgeted, behúzod magad egy spirálba, és hogy ezért jó, hogyha tényleg vannak körülötted olyanok, akik esetleg teljesen máshogy gondolkodnak. Lehet, hogy az elején még akár picit zokon is veszed, vagy nem érted, hogy miért mondja ezt, és a végén meg egy tök jó eredményesik ki belőle.
Hol tart most Szabó Orsolya és a Zsolya Communication? Mi most a jelened?
A jelenem azon négy fal között zajlik. De
nézzük a big picture-t!
Nézzük a big picture-t. Magában a mindennapjaimban egyébként ez a különleges szituáció, hogy most itt vagyunk ugye a korlátozások alatt, nem változtat annyira az én munkavégzésemet, hiszen zömében itthonról dolgoztam. Ami most változás, az nyilván nem tudunk annyit utazgatni. Egyébként a vállalkozás jelene az ott tart, hogy nagyon-nagyon sok előremutató tervünk volt és célunk. Kicsit megpróbáltuk magunkat strukturáltabbá tenni, és nem is feltétlenül ez a jó szó rá, de hierarchizálni, mert hogy nagyon-nagyon sok minden volt már arányaiban rajtam, és nem mindent tudtam jól leosztani esetleg a velem együtt dolgozóknak. Ezen a szervezetfejlesztésen dolgoztunk most, és ehhez kértünk tanácsadó segítségét. Ezt a folyamatot elkezdtük, és ebbe jött most bele a jelenlegi helyzet, ami nyilván egy kicsit behúzta a kéziféket, de összességében próbálok nagyon optimistán nézni a jövő elé. Egyrésztről azért, mert azt gondolom, hogy megvan hozzá a képességünk és a tudásunk, hogy a felszínen maradjunk. Másrésztről nagyon komoly erőforrásokat teszünk abba bele, hogy látszódjanak is ezek a törekvések. Harmadrésztről azt gondolom, hogy az online marketingnek most van aztán az igazán fénykora. Mindenki látható akar lenni, mindenki ki akar tűnni a tömegből, mindenki jól targetált hirdetéseket akar tolni, mindenki egyedi szeretne lenni, mindenki el akarja érni a célközönségét, de nem mindenki képes erre önállóan, és azt gondolom, hogy nem csak a kommunikációs téren, tényleg mint változás és válságmenedzser is meg tudjuk támogatni a hozzánk fordulókat. Úgyhogy a big picture, az a jövőre nézve az, hogy nagyon szeretném, hogyha azok a célkitűzések, amiket akár 2020 vagy 2021-re tettünk, hogy ha már létszámban nem is feltétlenül bővülünk, de ügyfélkörben mindenképp nagyobb szeretet szeretnénk magunknak a nemzetközi piacon, és van még egy szolgáltatásunk, amire most még jobban tesszük a hangsúlyt, ez a kommunikációs stratégia alkotás, hogy ezek így kitűnjenek, és hát aztán persze van egy-két ilyen ego projekt, amit így nagyon szeretnék megjelenni bizonyos magazinok hasábjaim, vagy tartani mondjuk egy TEDx beszédet, vagy bármi ilyesmi, vagy elnyerni bármilyen díjat, ami szakmai díj és komoly elismerés lehet. Úgyhogy ezek vannak most így a fejünkben, aztán, hogy a jelenlegi helyzet mihez segít hozzá, vagy miben gátol, azt még innen megjósolni nem tudjuk, de a célok meg a vízió megvan a fejünkben, és igyekszünk ehhez tartani magunkat.
Van valamilyen aktív projektetek, amivel a most kialakult helyzetbe készültek a közönség elé lépni? Valamilyen képzés, vagy bármiféle társadalomjobbító aktív projektetek?
Képzéseket, azokat most teljesen átváltottuk online-ra, ugye nekem volt havi egy-kettő olyan offline workshopom, ami folyamatosan várólistás volt, de nyilván most nem tudjuk ezt megtartani, de azonnal váltottunk, streameljük, stb. Készül webinárunk is, és emellett pedig én nagyon hiszek abban, hogy néha elég egy-két kedves szó az ügyfelek felé, egy hogy vagy, egy hogy bírod, egy miben tudok segíteni, és ez aztán olyan lendületet tud adni a legmélyebb gödörben lévőknek is, ami nagy segítség lehet. Úgyhogy most még erősebben ráfeküdtünk arra a kiemelt ügyfélkezelésre, ami szerintem minket megkülönböztet a piacon, és aztán persze folyamatosan ötletelünk azon mi is, hogy mi az, amihez még inkább, vagy mivel tudnánk még inkább hozzájárulni ahhoz, hogy támogassuk a nehéz helyzetben lévő vállalkozókat. Úgyhogy elindult egy ilyen válságmenedzsment tip sorozat a LinkedIn-en, és van egy csoportunk Facebookon, ahol pedig szinte napi rendszerességgel jönnek social media tippek, hogy hogyan lehet ebben a mostani helyzetben is akár jól kommunikálni. Úgyhogy amennyire csak lehet, igyekszünk támogatni az ügyfeleket.
Köszönöm. Hát most ugye élőben nagyon nem lehet veled találkozni, de amúgy online térben hol lehet? YouTube csatorna, a blogod, egyéb megjelenések? Említetted ezt a Facebook csoportot?
Igen, ugye én leginkább aktív a Zsolya Facebook oldalán vagyok, illetve az első lépéseink szakmai zárt csoportban, szintén Facebook. Emellett a Zsolya oldalát meg lehet találni a LinkedIn-en, és nincs ugyan céges csatornánk vagy platformunk az Instagramon, vagy ezt nem vezetjük, de aki személy szerint arra kíváncsi, hogy én hogyan élem meg a mindennapokat, vagy én mivel töltöm a napokat így digitális nomád anyukaként, akkor az az alulvonás Zsolya néven megtalál engem az Instagramon is. És hát mind zajlanak azért a háttérben folyamatosan interjúk, különböző felkérések, együttműködések, úgyhogy mások platformján is remélhetőleg vissza fogok köszönni a közeljövőben is.
Köszönöm. Annak, aki a te történetedet hallva most érzi magába az erőt és a bátorságot, hogy ugyanígy elinduljon a szabadúszói pályán, mi lenne az az útra való gondolat, amit tudnál neki adni?
Hát, hogy ne féljen belevágni. Igazából a legnagyobb tanúság számomra az volt, hogy azok féltettek legjobban, akiknek ugye nem volt még ilyen jellegű tapasztalatuk, és számukra megértetni azt, hogy nem... Az, hogy mondjuk felmondasz egy állást, felmondod az albérleted, vagy a lakásod, világgá indulsz, karriert váltasz, az nem azt jelenti, hogy levágták a két kezed, két lábad, és minden tudást kitöröltek a fejedből, hanem azt jelenti, hogy egy következő szintre lépsz és építkezel, ami lehet, hogy persze a ranglétrán alulról fogod kezdeni, de ezek a tudások egymásra épülnek, tehát senki nem veszi el a korábbi tudásodat, tapasztalatodat, ismeretedet, és tegyél egy próbát, mi a legrosszabb, ami történhet, lehet, hogy fél évig tapogatózol, aztán kiderül, hogy nem ez a te utad, és aztán mész tovább. Nekem ilyen volt egy kicsit a cukrászkodás is, hogy iszonyatosan imádtam itt, hogy csinálni egyedi megrendelésekre, de amikor egy vezető étteremláncnak voltam a szakácscukrász a Wellingtonban, akkor rájöttem, hogy nem akarok hajnal 5-től nyitni, és délután 5-ig bent talpolni egy konyhába. Tök jó emlék maradt, nagyon sokat tanultam bőle, de 3-4 hónap után ezt nagyon boldogan engedtem el ezt az irányt. Úgyhogy az én tanácsom az, hogy vágjatok bele bátran, és szerintem mindenkinek jól tud jönni egy mentor, úgyhogy keressetek olyanokat, akik tényleg átélték már ezt a folyamatot, és nem csak így belső félelemből próbálnak titeket visszatartani, hanem már tényleg ezt megélték, és vannak hasznos tippjeik, tapasztalataik, amiket meg tudnak osztani veletek. Úgyhogy hajrá!
Köszönöm, Zsolya, az interjút, és hát ugye hajrá! Ha tetszett a műsor, kövessetek minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, feltétlenül adjatok nekünk 5 csillagot. A friss infókért keressétek a freelancerblog.hu-t, valamint a Facebook oldalunkat, és természetesen Instagramunkat. Én Cseh András voltam, a mai vendégem Szabó Orsolya volt, ez a Freelancer Frekvencia. Sziasztok, hallgatók!
Sziasztok!